Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 280. dicséretünk első versét fennállva. 280. dicséretünk első verse így kezdődik. Ismét egyik eszendeje, Istentől kimért ideje, telék el a múlandóságnak. Folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, a megkezdett ének második és harmadik versét énekeljük. 280. második verse így kezdődik. Boldog ki csendes lélekkel, és nem könnyező szemekkel tekinthet vissza. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét Mózes első könyvéből, az első részből olvasom a 3. verset és a 14. verset. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten. Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepnek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre, és úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, 4. nap. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, hogy megteremtetted a napot, a holdat, a csillagokat, a földet, a sötétséget, a világosságot. Köszönjük neked, hogy megalkottad, megteremtetted ezt a rendszert körénk, hogy adtál nekünk rendet az életünkbe, hogy van idő, amihez alkalmazkodjunk, hogy megvan mindennek a maga ideje. Így köszönjük neked ezt a mai estét, hogy eltelt egy újabb év, hogy mögöttünk van elmúlt idő, hogy beszélhetünk múltról, és beszélhetünk jövőről. Kérünk most azért, hogy legyen a most, a jelen, egyedül csak a tiéd. Te látod, Urunk, hogy ebben az elmúlt évben mennyi időt pazaroltunk saját magunkra, saját vágyainkra, önös céljainkra, és látod, hogy mennyi időt adtunk neked. Urunk, kérünk azért, hogy most még ezt az utolsó órát ebből az évből hadd szálljuk neked. Kérünk azért, hogy te áld meg ezt az órát, ezt az együttlétet a te szent lelked által. És taníts bennünket az idővel jól bánni. Hogy ne olyan legyen az elmúlt év, nek a bűneit ne vigyük át a jövő évre. Ne rontsuk el ott, ahol elrontottuk. Taníts bennünket számlálni jól az időt és a napokat. Kérünk azért, hogy áldj meg bennünket. Amen. Ilyen hirdetésre készülve a 299. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. A 299. dicséretünk első verse így kezdődik, Jézus hív, bár zúgma rajlik. Életünk vad tengere. Thank you. hallgassátok meg Istennek igéjét a Máté evangélium a 4. részből, az első verstől olvasom a 11. versig. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett, ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így tolt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Az év utolsó napja van. Ilyenkor a világ ünnepel. Hangos zajt csap. És igazából már fogalmuk sincsen az embereknek, hogy miért teszik mindezt. Miért petárdáznak, miért van tűzjáték. Ez az ünnep valójában pogány. Igazi istenfélelem nélküli civilizációk szokása volt régen. Nem gondolom, hogy egy keresztény embernek ebben részt kéne vennie. És igazából furcsának találom, hogy hogyan sikerült az egyháznak egy pogány ünnepet ilyen jól bekeresztelnie az egyházi év eseményeibe. De örülök annak, hogy így egyel több lehetőségünk van Isten tisztelet tartására. Hiszen ilyenkor együtt lehetünk mi keresztények, és több időnk marad Istenre. Amíg a világ bálványimádó módon búcsúztatja a múltat, mi Istennel beszélgethetünk, felvehetjük vele a kapcsolatot, és dicsőíthetjük őt egy Isten tiszteleten. Mit is üzen számunkra ma ez az ige? Először is azt, hogy nem bűn ünnepeket, időket, napokat megkülönböztetni egymástól. Isten megteremtette ezt a világot, és megteremtette bele a világító testeket, hogy jelöljék az idő elmúlását, hogy a napok, az évszak, a csillagok egy rendszert adjanak az emberi élet számára a Földön. Isten megteremtette az időt ezzel. De nem a maga számára. Nem neki van az időre szüksége, hanem nekünk, embereknek. Isten örökké való. Nem köti őt a perc, az óra, a nap, az ünnep. Ő nem múlik el. Ő felette áll annak a rendszernek, amit létrehozott. Csak mi élünk a múlt, a jövő és a jelen rendszerében. Azért, hogy rend legyen az életünkben. És ez a rend már megvolt a bűnbeesés előtt. A bűnbeeséssel a halál, a kimúlás, a semmivé válás lépett be ebbe a rendszerbe. Miért fontos ez most ilyenkor, az év utolsó napján. Azért, hogy lássuk. Nem az ünnep nappal, nem azzal van a baj, hogy számon tartjuk az éveket és a napokat. A baj azzal van, ahogy ezt tesszük, amiért ezt tesszük. A világ egy hiedelemre alapozza ezt az ünnepet. A rossz szellemeket űzik el ezzel a nagy zajjal. Úgy hitték régen, hogy ha nagy zajt csapnak, akkor elfutnak a rossz szellemek, és jövőre nem jönnek elő. Ezzel akarták befolyásolni a jövőt. Látnunk kell, hogy mit ünneplünk mi ilyenkor, az utolsó év napján. Nem magát, az időt, amit Isten teremtett. Nem a múlt eseményeitől búcsúzunk, és nem a jövőt akarjuk befolyásolni, mi keresztények. Mert akik Krisztushoz tartoznak, azok felette állnak az ilyen jellegű ünneplésnek. Mert mi nem eseményeket, nem teremtett dolgokat, nem az időt ünnepeljük. Mi egyetlen valakit ünneplünk egész életünkben, Istent. Ezért vagyunk ma is itt, együtt, hogy az év utolsó napján az egy másodlagos dolog. Ez egy egyszerű keret. A lényeg a képen van. A kép pedig maga az élő Krisztus. Őt ünnepeljük ma is, és őt ünnepeltük tegnap is, és reméljük, hogy őt ünnepeljük majd holnap is. Mi köze ehhez a kísértésnek? Azt hiszem, hogy Isten nem véletlenül adta elénk ezt az igét. A 21. század felpörgött világában a legnagyobb kísértésünk az idő. Többre értékeljük az időt Istennél. És ami még rosszabb, birtokolni akarjuk azt, ami az Istené. Nekünk a legnagyobb kísértésünk az idő. Nézzük meg ilyen szempontból a kísértés történetet. Vonjunk párhuzamot Jézus Krisztus és magunk között. Ne bújjunk ki, hogy ő Isten fia volt, mi pedig csak egyszerű emberek. Nem ezt kell összehasonlítanunk, hanem azt, ahogy az ördög megkísértette. Mert úgy kísért meg bennünket is. Az ördög nem változott semmit. Csak a módszereivel tünteti fel mindig más színben magát. De a célja ugyanaz, ami Krisztusnál is volt. Engedetlenségre, önuralomra bírni a szabad akaratú embert. Igenis, szabadon dönthet egy megtért ember, hogy mit cselekszik. Döntéseket hoz, hogy Istennek engedelmeskedik, és úgy él, ahogy azt ő biztosítja nekünk, vagy önálló utakat biztosít magának az ember, saját akaratát érvényesítve, sárba taporva Isten terveit, amiket ő kigondolt már a születésünk előtt rólunk. Hiszen őt nem köti az idő. Ő alkot, vezet, gondoskodik, fenntartja ezt a világot. Idő, dimenzió, fizikai törvények áthágása árán is, ha kell. Mi emberek képesek voltunk erre valaha is? Nem. De Krisztus képes volt erre. Az ördög képes volt fizikai törvényeket áthágni? Nem. Ezért olyan érdekes a kísértésről szóló történet. Isten elküldte a fiát emberi testben. Éppen ezt ünnepeltük egy hete. És ahogy felnövekedett emberi testben, megismerte az emberi léttel járó kínokat. Nem csak az örömöket, és érzett fájdalmat, éhséget. Igenis, volt Krisztusnak is emberségéből adódóan gyenge pontja. Ez a gyenge pont pedig ugyanaz, ami a mi gyenge pontunk is. Erről számol be a kísértés történet. Háromszor próbálja az ördög rávenni Krisztust arra, hogy saját vágyait, saját erőből, saját dicsőséget szerezzen magának Krisztus. Ezzel pedig letérítette volna arról az útról, amelyen járt. Mert Krisztus nem a maga dicsőségére, nem a saját vágyainak a betöltésére, hanem egyedül Isten szolgálatára jött az emberi testben el. Csak hogy az emberi testnek ez a gyenge pontja, hogy eldöntheti saját erőből, saját akcióból kezd önálló életet élni, önmagát szolgálja ki, mindazzal, amit Isten teremtett, vagy Istent akarja szolgálni, és dönt amellett, hogy életét Isten akarata szerint az ő útján járva rendezi be. Krisztus egyértelműen túl volt már ezen a döntésen. Mint ahogy egy keresztény ember is a megtéréssel túljut ezen az egyszeri döntésen. A kísértés ezután jön el, miután már Istené vagyunk. Amikor az élet megpróbáltatásai, a körülmények úgy alakulnak, hogy az emberi természet, a test kezd szenvedni. Például ilyen az éhezés. Jézus Krisztus éhezett. Az ember képes megenni egy másik embert, ha nincs mit ennie. Erről tanúskodik egy igaz történet is. Az a címe, hogy életben maradtak. Azok élték túl a repülő balesetet az Andokban, akik emberi húst ettek, mert már más nem volt, amit megegyenek. Ez a természetünkből bizony fakad. Nem bírjuk az éhezést. Jézus Krisztusnak pedig csak egy gondolatába került volna kenyeret teremtenie magának. És nem tette meg. Hű maradt az Istenhez. Az ördög az emberi természet gyenge pontjainak a láttán próbálta meg rávenni arra Krisztust, hogy ne azt cselekedje, amit Isten mond neki, ami az Istentől való küldetése, hanem azt tegye, ami saját magának a jó. Krisztus nem ártott volna egyetlen embernek se, amire az ördög kérte, olyan ártalmatlan dolgok lettek volna. Mégiscsak egy falat kenyér, egy ugrás, egy kis saját tulajdon, de az ördög nem ebben kísértette meg igazán Jézust, hanem abban, hogy kétségbe vonta azt, amit Isten mondott neki. Ha az ember felületesen olvassa a Bibliát, akár napról napra, nem veszi észre a lényeget, és elfut Isten kijelentése mellett, akkor hiába volt a Biblia a kezébe. Az ördög azt kérdi, ha Isten fia vagy, akkor. Ó, mennyire ravasz, mennyire nagy csapda ez, ha kielemezzük és jobban megnézzük. Jézus éhes, valószínű fáradt is, és kijelentést kapott Istentől. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ő ekkor már tudta, hogy mire képes, és tudta ki ő, tisztában volt a küldetésével és a méltóságával, hogy ő Isten fia. És az élet körülményei, a puszta, a magány, a nehézségek ott voltak az életében. És jön az ördög. mai nyelven, a 21. századi stílusban ez is néz neki, ahogy az ördög beszél. Figyelj, Jézus! Te Isten fia vagy, akkor miért szenvedsz? Ha te valóban Isten fia vagy, akkor miért nem a mennyben trónolsz és élvezed mindazt, amit van? Az ördög nem egy dolgot vont itt kétségbe, hogy hiszed-e, hogy Isten fia vagy, vagy hogy cselekedj már valamit Isten beleegyezése nélkül. Az ördög így szembesítette Jézust azzal, hogy valami nem stimmel az ő küldetésével. Mert ha Isten fia, akkor miért van a földön? Ha meg nem az Isten fia, akkor az Isten hazudott neki. Hát mi lenne, ha kipróbálná, hogy most tényleg valóban az Isten fia? Tegyen egy próbát. Ha kenyérré változik a kő, akkor nem lesz éhes, és kiderül, hogy tényleg ő az Isten fia. Ha leugrik, és nem üti be magát, akkor is kiderül, hogy ő az Isten fia. És ha meg ő az Isten fia, és nincsen itt országa, se hatalma a földön, ó Jézus, akkor adok én neked országot meg hatalmat, csak imádj előbb engem. Nehogy az Isten fia dicsőség nélkül maradjon itt a világban. Mindenféle irányból támadta Krisztust. És támad bennünket is mindenféle irányból. De egyetlen célja van, hogy saját magunkkal foglalkozzunk. Csak, hogy Isten szavát ne higgyük el, és hogy a küldetésünket, hogy Isten szolgáljuk egész életünkkel, meghiúsítsa. Hiszen ha magunkkal foglalkozunk, akkor észre sem vesszük az Istent. Ha a saját vágyainkat, saját céljainkat valósítjuk meg, akkor elérte a célját. És mindeközben megkérdőjelezi az életünkben mindazt, amiben hiszünk, és azt kérdezi tőlünk, ha valóban Isten gyermeke vagy, akkor miért nincs időd? Miért nincs időd Bibliát olvasni? Miért nincs időd imádkozni? Miért nincs időd Istennel lenni? Miért nincs időd szeretni? Miért nincs időd megbocsájtani? Miért nincs időd pihenni? Miért nincs időd enni? Miért nincs időd soha semmire, ami fontos az életben? Hiszen te Isten gyermeke vagy, akkor kéne időd, hogy legyen arra, hogy imádkozz, Bibliát olvas, ünnepelj, egyél, igyál, pihenj. De adok én neked időt arra, hogy végre önmagaddal is foglalkozzál. És mi? Bedőlünk. Azt hiszük, hogy ha valami kimarad az életünkből, ha valami nem történik meg, elmarad egy ima, vagy egy igeolvasás, nem eszünk, nem pihenünk, nem veszünk úrvacsorát, akkor valamit veszítünk. Pedig nem. Pál arról beszélt, hogy erőtlenség által lett erős. Nekik még volt idejük, nekik erejük nem volt. Mi arról tanúskodhatunk a 21. században, hogy időtlenség által lett időnk. Mert Isten helyet talál magának, még ott is, ahol úgy tűnik kívülről, hogy abba az életbe már nem fog beleférni az Isten. Nekünk úgy tűnik, hogy rohanunk, és soha semmire sincs időnk. Pedig van. Csak mi félünk attól, hogy valamiről lemaradunk. Ha nem úgy cselekszünk, vagy élünk, ahogy azt az ördög gondolja. Hiszen fel nem foghatta, hogy Isten fiaként Jézusnak miért kell szenvednie, miért kell éheznie. Akkor velünk kapcsolatban felfogja, hogy mit miért kell tennünk, átélnünk. egyedül, csak az Isten tudja. Úgy, ahogy Krisztusnál is csak az Isten tudta, hogy a kereszthalál által jut a megváltás a világnak. El vagyunk rejtve Isten tenyerébe. Ahogy el voltunk rejtve 2007-ben, úgy el leszünk rejtve 2008-ban is Isten tenyerében. Az ördög pedig jöhet. Vádolhat, értetlenkedhet. Megvan írva, hogy akik az istenéi, azokat semmi, de semmi, még az ördög sem választhatja el, a kísértéseivel sem. Hiába nincs időnk imádkozni, hiába nincs időnk Bibliát olvasni. Isten az idő és a tér felett áll, és megtalál, megszólít, akkor is, ha nekünk nincs időnk, mert ő ad időt, és az ige megszólal, és mi nem tudunk nem felelni rá, és imádkozunk még akkor is, ha nincs időnk rá. Ne akarjuk birtokolni, mi beosztani, és mi gazdálkodni az idővel. Bízzuk oda Istenre, mert Isten fogja kirendelni számunkra az időt az imádságra, a bibliaolvasásra, a dicsőítésre, az ő szolgálatára. Mert ha az övéi vagyunk, akkor nem szakít el bennünket semmi, az élet körülményeink se, mert Isten felette áll. És ha mi figyelünk az Istenre, megtaláljuk az elveszett időt. Így legyen. 2080. Mindenkinek kívánom, hogy megtaláljuk az időt, ami az Istené, és tudjuk odaadni Istennek azt, ami az övé. Amen. Igen, hirdetésre válaszolva, 280. dicséretünk 5.-6. versét énekeljük. 5.-6. verse így kezdődik a 280. dicséretnek. Tökéletességnek atya, az öröm szívemet hatja. Krisztus, te látod, hogy hány percet tilkozoltunk el a múlt évben hiába való dolgokra. Te látod, hogy hogyan telt el az idő, mivel töltöttük meg az időt az elmúlt évben. Kérünk azért, hogy te adj nekünk a jövő évbe olyan időtöltést, hogy tényleg veled töltsük az időt. Tőled vegyük el az életünk rendjét, rendszerét. Ne a hiába való dolgok után futkossunk. És tudjuk, hogy mi a fontos, mi a lényeges, mi a maradandó, az örökké való ebben az elmúló világban. Urunk, nincs más iránytűnk ebben a világban, egyedül a te igéd. Ebbe kapaszkodtunk, és Urunk, reméljük, hogy ebbe fogunk tudni kapaszkodni a jövő évben is. Köszönjük neked az ige hirdetéseket, hogy olvashattuk az igét, hogy te kijelentetted magad benne az elmúlt évben, és kérünk azért, hogy legyen ez így a jövő esztendőben is. Hogy a te igéd szóljon, a te kijelentésedet halljuk, hogy mehessünk a te szabad után. Urunk, nincs más kincsünk ebben a világban, egyedül te. Nincs olyan a múltunkba, amit ne adtunk volna oda, és így szeretnénk odaadni neked a jövő évet is. Te töltsd meg, te emelj ki a jövő bűneiből, és te tarts meg bennünket a kísértések óráiban, hogy bukások ellenére mégis a te közeledben maradhassunk. Így kérünk a jövő évért, a családjainkért, az országért, az emberekért benne, hogy legyen végre már hit egy olyan nemzetben, amelyik csak fut a saját vágyainak a betöltésére, ahelyett, hogy a te vágyaidat, a te gondolataidat keresni. Így kérünk a fiatalokért, akik úgy érzik, hogy lemaradnak, akik úgy érzik, hogy egyszerűen elfut mellettük az élet, és semmire nincs idejük. Urunk, kérünk azokért az emberekért, akik rohannak, hogy tudjanak egy picit megállni. Megállni, megpihenni, és mérlegelni. Hogy rájöjjenek, vannak lényeges és lényegtelen dolgok itt a földi életben. Segíts nekünk mindig melletted és a lényeges dolgok mellett dönteni. És tudjuk elengedni mindazt, ami lényegtelen. Így kérünk, áldj meg bennünket a te szent időddel, a te közösségeddel. Kérünk a te szent lelkeddel, vezesd az életünket a következő évben is. Amen.
Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenvedessünk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a föld is. Ami minden a te kegyedünket, add meg minket, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a velünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetem a holnapi Isten tiszteletet 10 órától. Jönünk itt újra össze Isten tiszteletére. hogy együtt legyünk és őt dicsőítsük. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 200. dicséretünket végig. 200. dicséretünk így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!